Szeretett testvéreim, mindenható Istenünknek azt a szent ígéjét, melynek alapján az üzenetét kívánom hirdetni előttetek, az ő szent lelkét segítségül kérve és várva. A Zsoltárok könyve 65. fejezetéből olvasom. Dávid Zsoltár éneke. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban napozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra. Lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újjongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáid megitatod, göröngyeid elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. Ámen. Kedves testvérek, tegnap egész nap esett ott az Obermatt szélén. Meglehetősen komoly eső volt, úgy tetőtől talpig át kellett öltözni ahhoz, hogy például azt a néhány csigát lebeszéljem arról, hogy a frissen kikelő bazsalikomunkon legelészenek, és a postáért is ugyanígy kellett elmenni, esőkabátban minden, pedig ott van néhány lépésre a postaláda. Hideg is volt, sötét is volt, olyan délután fél öt magasságában már villanyt kellett fölkapcsolni ahhoz, hogy dolgozhassunk tovább, tényleg sötét. Ezzel együtt én mégis boldog voltam. Kellett az az eső már. Boldog voltam különösen akkor, amikor kezembe vettem a Bibliát és elolvastam a 65. Zsoltárt, mert minthogyha ott a szemem előtt láttam volna Istent, estiesen szólva, éppen akcióban. Ezt olvassuk ugyanis ebben a Zsoltárban. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Éppen ez történt ott a szemem előtt. Mert záporeső volt ez. Még hogyha időnként hevesen is esett, akkor sem az az eső volt, az a vihar, ami lemossa a hegyoldalakat, ami házakat visz el, vagy tölti el a pincéket és a földszinteket. Ez nem a pusztító vihar volt, ez az áldó, áldott záporeső volt. A mindenható Isten tegnap korán kelt, és ott a szemem láttára, mindannyiunk szeme láttára gondoskodott rólunk. Esővel áldott meg. És mi csak ott nézhettünk ki az ablakon, és csodálhattuk ezt. Nem tudom, feltűnt-e a testvéreknek, a 65. Zsoltár tel is tele van jelen idejű igékkel. Pontosan így írja le Isten gondviselő, áldó jelenlétét, hogy az ott történik a mi szemeink előtt. Te hallgatod meg az imádságot. Nem múlt időben meghallgattad. Te hallgatod meg az imádságot. Megbocsátod vétkeinket. A közeledbe engedsz. Válaszolsz nekünk. Kelet és nyugat tájait újjongásra indítod. Gondoskodsz, megöntözöd, meggazdagítod. Gabonával látod el az embereket. Megitatod, göröngyeit elegyengeted. Porhanyítod, megáldod, megkoronázod, ez mind-mind jelen idő. Ez itt történik a mi szemeink előtt. Ennek talán érdekes, de számunkra nem feltétlenül nagyon fontos következménye az, hogy stílusát tekintve a 65. Zsoltár nem hálaadó Zsoltár. A klasszikus hálaadó Zsoltár múlt időben beszél valami konkrét áldásért, amit az ember már megkapott, hálát ad. Ahogy hálát adhatunk az újszülött unokáért. De az ő születéséről már múlt időben beszélünk. Megszületett. És ezért hálát adhatunk. Ez egy magasztaló Zsoltár. Nem feltétlenül konkrét dolgokért ad hálát, bár mindegyik mögött az ember, hát mondjam így, nem feltétlenül egy konkrét dologért. Isten gondviseléséért úgy általában. És a héber szövegben itt szereplő imperfektumok a perfektumok helyett jelen időt és jövő időt is kifejezhetnek. Ebben benne van az a csodálat, hogy látom, Isten most áld meg. És benne van a reménység, holnap is meg fog áldani. Kedves testvérek, ez nem a 42. Zsoltár, hogy emlékszünk még. Az áldott múltra olyan keserűen és szomorúan visszatekintő zsoltárosa, hogy valamikor vezettem a sokaságot Isten házához, valamikor ott énekeltem a dicséretet, de most valami egészen más van. Nem. Az, hogy Isten meghallgatja az imádságot, az, hogy megbocsátja a bűnt, az most van. És hittem, reményem szerint lesz holnap is, és holnap után is. Ez a magasztaló Zsoltár. És ennek van egy sokkal fontosabb következménye, az pedig pontosan ez a csodálat. Látni Istent, amint itt és most ebben a világban munkálkodik. Kegyelmével, szeretetével jelen van. Ez az ige is azért szól, hogy megnyíljon a szemünk, és lássuk őt úgy, ahogy Dávid király ennek a Zsoltárnak a szerzője látta őt, amint éppen áldott, amint éppen esőt adott, amint éppen imádságot hallgatott, amint éppen bűnbocsánatot adott az embereknek itt és most. Kedves testvérek, három pillantást vett a Zsoltáros itt Istenre. Három verszaka van ennek a Zsoltárnak. Az elsőben, amiről egy kicsivel hosszabban szólok majd, a szabadító Isten dicsérete hangzik. A másodikban a teremtő Isten, a harmadikban a gondviselő Isten magasztalásával találkozunk. Az első strófa ilyen módon a gyülekezet strófája is. A szabadító, megváltó Isten dicsérete. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Te hallgatod meg az imádságot. Ez a kijelentés, ez az első olyan dolog, ami örömre indítja a Zsoltárost. Te meghallgatod az imádságot. Ezért fordul hozzád minden ember. Szeretett testvéreim, ebben megint ott van az a jelen idő. Te hallgatod meg az imádságot, amivel éppen most jövök te eléd. Ebben nincsen benne bizonytalanság, ebben nincsen benne a szív sötétsége, hogy egyáltalán nem tudom, az én imádságom tovább jut-e a falnál vagy a plafonnál. Tudom, hogy Isten jelenlétében állok. Tudom, hogy hallja szavamat. Tudom, hogy látja, amit én már szavakba el sem tudok mondani neki. Nagypéntek előtt egy kis csoportban Jézus Krisztusnak a Gecsemáné kerti imádságáról beszélgettünk, és ott megkérdeztem a résztvevőket, hogy szerintük ez egy meghallgatott imádság-e? Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ha lehetséges, kérte Krisztus, ne kelljen átmennem ezen a szenvedésen. És végül is egyetértettünk abban, hogy ez, ha nem a szó klasszikus értelmében, vagy ahogy mi általában a meghallgatott imádságra utalunk, hogy tudniillik megkapjuk azt, amit kérünk, mégsem mondhatjuk ezt, hogy ez nem meghallgatott imádság. Isten jelenlétében hangzott el, Isten hallotta, látta az ő szenvedését, az ő szent fiának szenvedését. Erősítette őt, és erőssé tette éppen az imádság óráiban arra, hogy átmenjen azon a szenvedésen. Kedves testvérek, időnként az imádság maga, a harc, a csata. Időnként az imádság maga, a győzelem. Az a fajta imádság, ami úgy hangzik el, a te jelenlétedben, Istenem, vagyok. Itt hangoznak el szavaim, és tudom, hogy nem nélküled. Nem nélküled küzdök, nem nélküled keresek, nem nélküled imádkozom. Te hallgatod meg az imádságot. Ezért fordul hozzád minden ember, mondja a Zsoltár. De aztán örömre ad okot a gyülekezetben az is, amit így fogalmaz meg. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Kedves testvérek, ebben a néhány egyszerű szóban benne van az egész keresztény örömhír. Először is, erőt vettek rajtunk a bűnök. Igen, a bűnt mi erősnek, erőnek ismerjük, és erősebbnek, mint mi vagyunk. Ebben benne van az ember nyomorúságának, esendőségének, a saját bűnös voltomnak felismerése és bevallása. Erőt vett rajtam. Talán megpróbáltam küzdeni ellene, talán már sem. Így is úgy is legyőzött, mert erősebb nálam. Ez vagyok én. Esendő és bűnös, és ebben az értelemben nyomorult. De úgy állhatok meg te előtted, hatalmas Isten, hogy te megbocsátod a bűnt. Úgy állhatok meg előtted, hatalmas Isten, hogy a te erőd még nagyobb és még hatalmasabb, mint a bűné. Ebben a Zsoltárban az erő kifejezés ezek után még pontosan a Teremtő Isten dicséretében jön elő. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra. A bűn erejével szemben ott áll Isten még annál is nagyobb ereje. Teremtő ereje. Újjá teremtő ereje. Hatalma, amellyel a bűnt félre tudja tenni. Kedves testvérek, nem kell mindig a keresztény igazságoknak zengzetes időnként alig-alig érthető szavakba öltözve elénk állnia. Ebben benne van minden. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. És itt megérkezünk egy ószövetségi boldog mondáshoz. Az 5. versben ezt olvassuk. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Kiválasztasz, közeledbe engedsz. Igen, ez az ószövetségi bibliai vers egyenes vonalban áll mindazokkal, az elsősorban új szövetségi igékkel, amelyek a kevésbé népszerű nevén predestinációról Isten kegyelmi kiválasztásáról szólnak. De itt és most nem ezen van a hangsúly. Hogyha én jól értem ezt a hangsúlyt, a sokkal inkább azonban, hogy Isten elé állni, az ő közelébe menni, az kiváltság. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Ne felejtsük el, kedves testvérek, hogy ez a Zsoltár Dávidtól, Izrael királyától származott. Ő maga pontosan tudta, még egy olyan relatív kis ország királyához sem lehet csak úgy belépni az utcáról. Még az ő udvaraiban sem lakhat akárkicsoda. A királyi udvarban sem tartózkodhat, telepedhet le akárkicsoda. Hát még az egész világmindenség királyának és urának közelségébe hogyan léphet be csak úgy akárki? Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Ez egy ajándék. Ez egy megtiszteltetés. Egyáltalán az, hogy dicsérhetjük és magasztalhatjuk őt, az megtiszteltetés számunkra. Nehéz dolog ez a megtiszteltetés kérdés. Eszembe jut az esküvőnk, amikor, hát lassan már 4 évvel ezelőtt, két kultúra és sokfajta esküvői szokás ütközött, na nem köztünk feleségemmel, hanem köztünk és az általunk meghívott emberek között. Néhányan jöttek, és elkezdtek diktálni. És amikor mi nem akartunk ennek igazán engedni, akkor közölték, hogy hát azért úgy mégis ők megtisztelnek bennünket azzal, hogy eljönnek a mi esküvőnkre, akkor mi pedig legyünk szívesek így, meg úgy. Az én válaszom meg az volt, hogy hát én megtisztelem őt, nem ő tisztel meg engem azzal, hogy egyáltalán meghívom őt az esküvőmre, akkor legyen szíves, ne csapkodja itt az asztalt nekem. Ez lehet kulturális kérdés, hogy egy esküvő tekintetében vajon a megjelenő vendégek tisztelik meg a párt, vagy a párt tiszteli meg a meghívottakat azzal a ténnyel, hogy egyáltalán meghívják őket. De Isten és ember kapcsolatában ez nem lehet kérdéses. Kié a megtiszteltetés? Ez a Zsoltár is, és a Biblia nagyon sok más helye arra emlékeztet minket, hogy miénk. Ehhez képest olyan szomorúan látom, hogy mindenféle és fajta keresztény közösségben időnként felbukkannak emberek, akik meg vannak róla győződve, hogy a mindenható Istent ők megtisztelik jelenlétükkel, egy-egy Isten tiszteleten, vagy a gyülekezet életében való másfajta részvétellel. És különösképpen, hogyha még alkalmanként itt-ott valami fajta szolgálatot is vállalnak, hát akkor a mindenható Isten igazán nagyon-nagyon boldog kell, hogy legyen, mert hogy hát ők mégiscsak eljöttek és szakítanak rá néhány órácskát az életükből és drága idejükből. Kedves testvérek, Izrael királya, aki a saját társadalmának abszolút a csúcsán állt, nem esett ebbe a hibába. Ő pontosan tudta a megtiszteltetés azoké, akiket Isten közel enged. És az, hogy minket közel enged, az nekünk ajándék. Nem pedig számára ajándék az, hogyha mi közel jövünk. Megtiszteltetés őt dicsérni. Ajándék őt magasztalni. Ahogy a régi magyar ének mondta, az előbb énekeltük, drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Kedves testvérek, ez nem a kantonális egyházadó sokalló ember éneke. Drága dolog az Úristen dicsérni. Ez az Isten jelenlétét ajándéknak és kiváltságnak tekintő ember hálaadása. Drága, értékes, csodálatos, fantasztikus ajándék, hogy jöhetek, hogy magasztalhatlak, hogy dicsérhetlek. És hogy te közel engedsz magadhoz. Ez ajándék számunkra. De hogyha itt úgy éreznénk, hogy ez a Zsoltár valami fajta szűk, Isten által valami titokzatos módon kiválasztott, elit közösség Isten tiszteletére íródott, a második versszaka ennek a Zsoltárnak rögtön helyre tesz mindent. Itt a Teremtő Isten magasztalása áll előttünk. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel és hatalmat öltöttél magadra. Lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újjongásra indítod. Hogyha Isten teremtője ennek az egész világnak, úgy, ahogy mi azt ismerjük, akkor ebben mindenki, de mindenki tartozik azzal, hogy őt dicsérje, mert minden és mindenki az ő teremtménye. Nem, Isten dicsérete nem csak egy kiválasztott kis elit, lehetősége és kötelessége. Az egész teremtett világé. Ilyen módon itt egy a szó igazi, eredeti értelmében vett ökumenikus Isten tiszteletre áll előttünk felhívás. Oikumene, ökumené. A szó eredeti értelmében ennyit jelent: az egész lakott föld. Ökumenikus az egész lakott földre kiterjedő. Ezt jelenti a szó eredetileg. Ebben az értelemben használja a szót Jézus Krisztus is a Máté Evangélium a 24. fejezetének tanúsága szerint. Isten országának, mondja Krisztus, ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, oikumené, az egész világon, így jelenik meg ez a szó a mi fordításunkban, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Beszélve az ő visszajöveteléről ebben a kontextusban. Az evangélium hirdettetik és hirdettessék az egész világon, az egész ökumenén, és hogyha ez megtörténik, ha az egész teremtettség az egy teremtőt dicséri, akkor beteljesedik a 65. Zsoltárnak ez a csodálatos látomása. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken. Ezért félnek jeleitől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újjongásra indítod. Az egész földkerekség, mert hogy az ő teremtménye, őt dicséri. Kedves testvérek, csodálatos és hatalmas látomás ez itt. Ami arra is emlékeztet bennünket, hogy mondjuk meg őszintén, mi már nem lennénk sehol, hogyha a mindenható Isten az ő áldását, az ő kegyelmét, az ő gondviselését csak a benne hívőknek adná. Csak az őt dicsérő gyülekezeteknek adná. Adja ő ezt máskor is, adja ő ezt minden teremtményének, és éppen ezért minden teremtmény őt kellene, hogy dicsérje. Ez annyira nyilvánvalóan előjön az apostolok cselekedeteiben hallott részben. Ugye emlékszünk még, Barnabás és Pál apostol Lisztrában az Istentől kapott kegyelem által meggyógyít egy sánta embert, születésétől fogva sántát. A lisztrabeliek az ő vallásuk reflexei szerint reagálnak. Váljon meg a menet, van itt egy nagy darab hallgatag fickó, meg egy kisebb, akiből csak úgy ömlik a szó. Ezek itt hirtelen a szemünk előtt meggyógyítanak valakit, aki sántán született és járni alig tudott. Hát kik lehetnek ezek mások, mint Zeus és Hermész? Az Istennek szóvivője a görög mitológia szerint. A saját nyelvükön rögtön el is kezdenek újongani és kiabálni, meglátogattak bennünket az Istenek, és erre a hírre Zeus templomának papja hozza a bikákat, hozza a koszorúkat, és kész áldozatot bemutatni ennek a kettőnek. Akik valószínűleg nem értették a helyi dialektust, ezért csak ott többennek rá, hogy mi is folyik itt gyakorlatilag, hogy őket isteneknek tekintik. És akkor a nép közé rohannak, és elkezdenek kiabálni nekik. Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez. Miért? Hogy kihez? Aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, mert ő a mindenség teremtője, a tiétek is. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jó tevőtök volt, amennyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömöt. És ezt tette a mindenható Isten olyan néppel, akik nem őt dicsérték, akik nem őt magasztalták, de most elhangzik nekik a megtérésre hívó szó. Végre annak köszönjétek meg az ajándékokat, aki ezeket adta. Az nem Zeus és Hermész. Az az egyetlen élő Isten. Elhangzik egészen nyilvánvalóan, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez. Te akárkit is dicsőítettetek ti korábban, az élő Isten adott nektek is. Áldó záporesőt, termést hozó időket, eledelt bőven, és még szívbeli örömöt is. Mert amikor imáron a harmadik versszakra, a gondviselő Istenre nézünk, akkor is gondviselése az egész földre kiterjed. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod. Növényzetét megáldod, megkoronázod az éved javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újjongás övezi a halmokat, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. Isten nem csak kiválasztott az ő teremtményei közül egy népet, miután megteremtette ezt a világot, de ebben a világban itt van. És itt vannak ezek a csodálatos jelen idők. Egyik a másik után. Gondoskodsz, megöntözöd, meggazdagítod, megitatod, megáldod, megkoronázod az élet javaiddal. Szeretett testvéreim, sok minden van ebben benne. Én csak egyetlen egy kis részletet szeretnék itt kiemelni. Amikor ezt olvassuk a 12. versben, megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad, akkor itt az utolsó félmondat a héber szövegben eredetileg így hangzik. Kerék nyomaidból zsír fakad föl. Talán értjük már, hogy miért nem szó szerint fordították itt ezt a részt. Kezdjük a zsírral. Az Ószövetség népe számára a bőség, az áldás szimbóluma volt. De mi magyarok is ismerhetjük ezt. Beszélünk mi előszeretettel zsíros földről. Nincsen azon a földön semmi zsír. De mégis, a jó föld, a jó termőföld a magyar ember számára is zsíros. A keréknyom az egy érdekes dolog. Az ókor és különösen az Ószövetség kutatói szerint Izraelt körülvették olyan népek, akiknek volt egy ilyen esőcsináló ritusa. Négy kerekű szekéren, vízzel teli edényekben körbehordoztak több liter vizet a szántóföldeken, azt remélve, hogy majd így megjön az eső, és megöntözi azt az egész szántóföldet. és a szántóföldön végigvonuló keréknyomok éppen ezt a szertartást tükrözték. Amit itt a 65. Zsoltár ezzel a furcsa kifejezéssel mond, az visszavezet bennünket gyakorlatilag az illés történetekhez, ahol az alapvető kérdés az volt, hogy kitől jön az eső? Az eső, ami az egész társadalom életének alapját adta. Halál vagy élet kérdése volt, hogy jött-e. Báltól, vagy Jávétól, az egyélő Istentől? Ez a Zsoltár bizonyságot tesz amelled, hogy az eső is tőled jön, Istenem. Életem alapja, életem áldása, mindenem tőled jön. Hadd zárjam be ezt az ige hirdetést egy olyan gondolattal, amit egy amerikai magyarázónál olvastam. Egy egészen megdöbbentő kifejezéssel élve úgy írja le a 65. Zsoltárt, hogy ez az Istentől való függőségünk ünneplése. Kedves testvérek, nem tudom, feltűnt-e önöknek, egyetlen egy kérés hangzik el ebben az egész imádságban. Az 5. vers végén, hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Isten, te, aki közel engedsz bennünket, engedd, hogy ennek a közelségnek minden egyes morzsáját élvezünk, se cseppjét se hagyjuk el. Ez az egyetlen kérés, az összes többi magasztalás. Annak elismerése, és ráadásul örömteli, ünneplő elismerése, hogy az eső Istentől van, az aratás Istentől van, a nyájaink Istentől vannak, a bűnbocsánat Istentől van, az ima meghallgatás Istentől van, az egészség Istentől van, a családom Istentől van, mindenem Istentől van, és mindenem ajándék. Semmim sincsen, amit ne tőle kapnék. Ha élek, én tőle való függésben élek, én az ő ajándékaiból élek. És ezzel együtt ez a Zsoltár örvendező, ezzel együtt ez a Zsoltár ünneplő Zsoltár. Ez valóban Istentől való függőségünk ünneplése. Nehéz dolog ezt ünnepelni. Mi emberek általában a függetlenséget ünneplünk. Nemzeti szinten és egyéni szinten is. És én érzem magamban azt a nagyon-nagyon erős vágyat arra, hogy valami szintű függetlenséget ünnepelhessek én is. Anyagi függetlenséget, nem ez a napról napra élést. Mindenféle más függetlenséget. Ez a Zsoltár pont az ellenkezőjét ünnepli. A megváltó, teremtő és a mai napig rólunk gondot viselő csodálatos Istenre tekint, és ünnepli azt, hogy mi az ő kegyelmén. Az ő kegyelmében élünk, és tulajdonképpen ettől függ a mi egész létünk. Az ő kegyelmétől. És ebben nincsen félelem, ebben nincsen bizonytalanság, ebben van egy mély, bizalommal teli ünneplés. Én azt kívánom mindannyiunknak, saját magamnak is, tudjuk ezzel a bizalommal, ezzel az örömmel magasztalni teremtő, megváltó, gondviselő Istenünket. És járja át szívünket teljes egészében ez az ünneplés. Mindenünk, amink van, tőle van.